lapozzuk fel a Bibliát, és még egyszer nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek tehát benneteket. Máté evangéliumánál nyitjuk meg a Bibliát. 6. fejezetnél jól ismert igehelyről van szó. Nem kellően becsült és még kevésbé megélt Biblia részről. Olvasom tehát Máté evangélium a 6. fejezet 6. versétől az igét. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz. Aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sokbeszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Kedves gyülekezet, két személy, két ember barátsága azon múlik sok esetben, mennyire ismerik egymást, sőt minden esetben. Hogy ismerheti meg egymást két ember? Ugye mi emberek egymás gondolatait nem ismerjük, hogyan épülhet ki a bizalom két ember között beszélgetés útján? Ezért személyes meggyőződésem is, hogy a beszéd, a beszélgetés a kulcsa, ami egymásról alkotott képünknek. Isten és ember között a kapcsolatot az ember beszélgetés, beszéd útján veheti fel. Tehát még egyszer mondom, nem rendelkezünk a gondolatismerés képességével, Isten rendelkezik, ennek ellenére az ige azt mondja, hogy mivel Isten úgy szeretne beszélgetni velünk, mint hogy mi beszélgetünk egymással. Ezért Isten azt kéri és azt kívánja, hogy mi vegyük fel vele, mint személlyel a kapcsolatot. Nagyon jó hír a Bibliában. Életem egyik legjobb híre volt annak idején, hogy Isten személy. Egyszerű és magától értetődő, hogy Isten személy. Minden vallásban magától értetődő, hogy Isten személy? Egyáltalán nem. Ezért én megmondom őszintén, nagyon nehéz helyzetben érezni magam egy olyan vallásban, ahol Isten nem személyként kéne kezelnem, mert nem tudnám hova tenni. Mert egy személy hogyan kommunikálhat egy nem személy jellegű fogalommal, vagy jelenséggel. Ez egy olyan misztikus és érdekes tartalmú dolog volna, és megmondom őszintén, távol is áll szerintem egy ilyen dolog az embertől. Az Isten azt mondja, illetve az ige azt mondja, hogy ő személy, nagyon jó hír, személy, sőt az Isten képére és hasonlatosságára alkotott minket, és a személyek között nincs semmi misztikum. Semmi misztikum nincs ebben. Azt kéri Jézus, és azt mondja, hogy mi vegyük fel személyesen vele a kapcsolatot. Igaz, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, tehát szerintem egyikünk sincs olyan ember, aki rögtön beszélgetett volna az Istennel. Aki azt mondja, hogy ő hát hip-hop már is beszélgetett az Istennel, ott valami gyanús. A hit hallásból van, először eljártunk egy előadássorozatra, elkezdtük olvasni az igét. A hit abból adódott, hogy olvastunk vagy hallottunk valamit. Majd javasolták, és olvastuk az igében, hogy vegyük fel Istennel a kapcsolatot. Milyen őszinte dolog ez, nem? Hogy nem más által kell nekem az Isten megismerni. Mindig gyanús, amikor valaki azt mondja, hogy ne menj el, majd én elmondom neked. Hanem azt mondja, hogy gyere és lásd meg. Amikor ugye az új szövetségben azt mondták, hogy megtaláltuk a messiást, ugye Filip elment, odament Nátánál, ez most nem kellett fellapozni, és Nátánál megkérdezi, hogy származhat-e Názáretből valami jó, akkor nem kezd el neki prédikálni, Filip. Ó, hányszor elhibázzuk. Valaki kérdez valamit, és azt hiszük, hogy ezt nekünk kell megválaszolni. Majd mi elmondjuk. És egyetlen mondatot kéne mondani, gyere, és lásd meg. Tehát ne nekem higgy, gyere, és lásd meg. Isten azt kívánja, hogy mindenki személyesen vegye fel vele a kapcsolatot. Ez nem azt jelenti, hogy a keresztény hit az kizárólag személyes hiten alapul, persze ezen alapul, de a közösségnek, a közös imádságnak is van értelme és jelentősége. Nem járhatunk el egymás helyett. Én úgy tudom, hogy megszigorították Magyarországon is a mások helyetti hivatalos iratátvételét. Tehát, hogy is nevezik ezt, meghatalmazás? Meghatalmazottként átvehetem más helyett a iratát, de ma már ez is csak ugye egyenessági leszármazott, tehát nem egyszerű a világban sem ez. Az Isten világában nincs meghatalmazás, ami azt jelenti, hogy hit területén mindenki a maga nevében jár el. Én nem tartozom felelősséggel a másik szavaiért és a hitéért, hanem te kövess engem, csak saját nevünkben, csak saját hitéletünkben. Ez ennevében beszélhetünk. Az első gondolati kör, tehát amit most említettem és elmondtam, az a személyes kapcsolatfelvétel. Ó, hány politikus, úgy tudom, hogy még Amerikában is amerikai elnök keresik a módszerét, hogy lehet Istennel kapcsolatba lépni. És különböző metodikákkal, meditációkkal, varázslókkal, misztikus dolgokkal, babonassággal keresik, hogy Isten milyen jövőt szánt az embereknek. És ilyen egyszerű, mind van megírva, mind olvasod, első pont. Második pont, menj be a te belső szobádba és imádkozzál. Két, mondanám azt, nagyon egyszerű dolog. Semmi misztikum. Nem szükséges az Istennel való találkozáshoz pénz. Nem szükséges az Istennel való találkozáshoz különleges kellék, vagy személy, közvetítő. És pont ez az érdekes az egészben szerintem, hogy olyan egyszerű az Isten keresés, Isten követés. Olyan egyszerű, hogy sokan el sem hiszik. Mint hogyha Isten valami nagyon misztikus dolog volna. De Jézus azt mondta, hogy menj be, tehát olvasnám, te pedig, tehát személyesen szól, borzasztó fontos dolog, hogy te pedig, te. Te pedig, mikor imádkozol, és a te atyát szól, nézzétek meg, hányszor szerepel ebben a három versben, a te atyát. Mert Jézus azt mondta, hogy mi atyánk, és sokan mondják, hogy mi atyánk, ugye? Mi atyánk. De itt az szerepel, hogy, és itt, ugye itt is lesz majd a mintaimádság, te pedig. Tehát amikor mi imádkozunk, akkor itt személyes kapcsolatról van szó. Menj be a te belső szobádba. Csak rajtunk múlik, hogy mikor. Istennek van-e fogadórája? Istennek nincs fogadórája. Engem is sokan keresnek telefonon, és gondolom titeket is. Nagyon nehéz mindig felvenni a telefont. Nagyon nehéz mindig találkozni valakivel, vagy rendszeresen, mert nincs időnk. És én elgondolkodtam azon, hogy Istennek hogy van ideje ennyi galaxisra? Ez egyébként felfoghatatlan nekem. Nem létezik. Hát Isten napja hány órából áll? Mert gondolom, hogy, a mennyben is minden rend szerint, és bizonyos értelemben van idő, nem úgy, mint nálunk, de van egy rend. Van egy, koordináta rendszer, ami szerint élnek a mennyben. És Istennek hogy van ideje egyrészt erre a bolygóra 6 milliárd emberre személy szerint, de ez még semmi. Tudjátok, hogy mi egy porszám vagyunk ebben az univerzumban. Hány angyal? 10 000-szer 10 000 angyal. Na, ha van kérdése, Isten válaszol rá, megkeresheti. Istennek van ideje az ő teremtményeire. Mindig, bármikor van ideje az Istennek ránk. Vajon nekünk van-e időnk Istenre, van-e időnk Krisztusra? Mielőtt ezt a kérdést tovább boncolgatnám, egy másikat tennék fel, mi történik, ha valaki nem imádkozik? A kérdésem így hangzik, mi történik, ha valaki nem imádkozik? Volt már úgy, hogy nem imádkoztunk? Költői a kérdés előfordult bizonyára. Nem volt időnk, nem volt erőnk, talán nem volt kedvünk. Lehet, hogy furcsa lesz a válasz, gyakorlatilag semmi. Tehát amikor valaki nem imádkozik, a napja hasonlóan végbe megy, mint minden más. Én ezt tapasztaltam. Isten nem vonja meg az áldást. Nem az történik, hogy ha imádkozol, akkor minden a tiéd. Ha nem imádkozol, akkor pedig minden kudarcba fullad. Előfordul, hogy ima hiányában kudarcok érnek, de ha valaki imádkozik, és úgy is érheti az ember kudarc. Tehát nem ennyire egyértelmű ez a képlet. Én azt vettem észre, hogy ha valami okból kimaradt az imádság mondjuk reggel, aznap is értek áldások. Aznap is értek tapasztalatok. Ezért nagyon alattomos dolog az imádság kimaradása, mert nem azonnal okoz lelki hanyatlást. Nem aznap. Szép lassan. És hogyha valaki nem kap észbe időben, akkor fokozatosan is, de folyamatosan elromlik az élete. Egy idő után fel fogjuk ismerni, hogy felcsattanok. Már nem olyan az ima életem, mint régen. Én régen nem voltam ilyen. Vagy esetleg más figyelmeztet rá, hogy te Gábor, te régen nem beszéltél így. Te más lettél, talán túl sok dolgod van, talán nincs időd Istennel foglalkozni. És akkor vesszük észre, hogy hú, ha tényleg, hát milyen sokszor előfordult, hogy nem imádkoztam, és azt hittem, hogy ez nem ilyen veszélyes, és kiderül, hogy igen. Szép lassan meghal az ember lelke, észre se vesszük. Sátán taktikája, hogy észrevétlenül fokozatosan menjen tönkre a hitéletünk. Ezért sátánnak nem eszköze, hogy mi azonnal észrevegyük, hogy az ima hiánya halált okoz, lelki halált. Sátán célja, hogy észre se vegyük, hogyha nem imádkozunk, akkor, hogy igazából semmi sem történik, ezt lássuk. Észre se vegyük, hogy a lelkünk bajba kerül. Zsidókhoz írt levél, 5. fejezet, 7. vers, ugye azt írja, zsidók 5-7 ismert, igen. Ki az ő testének napjaiban, tehát Jézusról van szó természetesen, ugye könyörgések, tehát minden nap könyörgések, esetezések, erős kiáltás és könyhullatás közben járult, ugye ahhoz, aki ott képes megszabadítani a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelmért. Jézus számára az imádság lélegzetvétel volt. Ugye szoktuk is mondani, hogy a lélek lélegzetvétele. Jézus tudta, hogy ha kihagy egy imádságot, megszűnik a kapcsolat az Atyával. És az a baj, hogy mi gyakran nem érezzük ezt a kapcsolat megszakadást. Ami valószínűleg annak az eredmény, hogy korábban se volt olyan szoros ez a kapcsolat. Akinek Istennel szoros kapcsolata van, az észreveszi, hogyha az hanyatlik. Mi történne velünk, hogyha a kedvesünk azt mondaná, hogy most néhány napig nem beszélgetek veled. Van más dolga. Szeretlek, tisztellek, becsüllek, számmal vallom, összekötöttem veled az életemet, de most hétfő van, csütörtökön beszélünk legközelebb. Ti mit szólnátok hozzá? Miközben azt vallaná az ember, hogy hát ő szereti az ő kedvesét, és most valahogy nincs időm rád. Más, vannak fontosabb dolgok. Vajon mit szól a mennyei atya, a te atyád, az én atyám, a mi atyánk, amikor nincs időnk rá? Miközben azt mondjuk, hogy neki szolgálunk. Vajon mit szól Isten, amikor valaki hétfőtől szerdáig nem szólt hozzá? Nem kérdezett tőle, nem beszélgetett vele. Vagy talán csak étkezések előtt egy pár másodpercig hálát adtunk? Vajon mit szól a vőlegény, ha a mennyasszony napokig, hetekig nem beszélget vele? Ezt nem is nevezhetjük igazából eljegyzésnek, ezt nem nevezhetjük házasságnak. Kedves gyülekezet, Sátán mindent elvehet, el is vett. Volt olyan ember, akitől mindent elvett? Igen. Egy kivétellel. Jobbnak az imáját nem vehette el. Egy dolog van, amihez Sátán soha nem nyúlhat, ugye Jobbnak az életét se vehette el. De volt még valami, mégpedig az ima. Jobb imádkozott? Egy dolog van, amihez Sátán nem nyúlhat. Valószínű visít a dütöl, de nem nyúlhat hozzá, ez pedig az imáink. Ezek az imáink. Az ima az egyetlen, még az életünkhoz is hozzányúlhat. Az imáinkhoz nem nyúlhat. Amikor valaki letérdel imádkozni, ha elképzelnénk, mi történik körülöttünk, angyalok teremnek ott, és Sátán angyalai el kell, hogy távozzanak. Az imádkozó ember a legmagasabb rendű hatalommal bír. A világ szempontjából egy térdelő ember gyáva és gyenge, ugye? Gyenge. A menny számára egy térdelő ember, aki Krisztushoz imádkozik, aki a mennyei atyához Krisztus által imádkozik, a legmagasabb erővel rendelkezik. Voltunk-e már úgy, és bizonyára igen, hogy ha valahol tartózkodunk, akkor átvesszük annak a helynek az illatát. Hát éppen itt a Bencúr utcában, ugye korábban kicsit nedves, dohos illatot, most már ez persze javul, és az ember, amikor olyan helyen tartózkodik, ahol mondjuk penészes, dohos, mondjuk ez nem az, a hely már, hál' Istennek, dohos, penészes, nedves, mondjuk pincé, vagy valahol tartózkodunk, akkor mit vettünk észre, hazamegyünk, és a ruhánk hordozza ezt a szagot, mert ez ugye rossz szag. Ezért nem szívesen tartózkodunk olyan helyen, ahol rossz szag van, vagy dohány, ami ugye ezek úgy nevezik, hogy adszorbensek, tehát könnyen letapadnak a ruhán, a bőrön, a hajon. És érdekes, hogy amilyen millióbb mi lelkileg tartózkodunk, higgyétek el, annak a helynek az illatát vagy szagát vesszük át. Ez ugyanígy működik lelkileg is. Ezért egy emberen észre lehet venni, hogy milyen helyen tartózkodik, illatban vagy nem. A hétköznapokban. Elárulja a beszédem. Emlékeztek, amikor Jézust elvitték? És Péterhez oda mennek? És azt mondják, hogy te is ő közülük való, hogy elárul a te beszéded. Elárul a te beszéded. Amikor az apostolokat keresték, tudták, hogy kit kell keresni, mert tudták, hogy milyen a beszédük, hogy nem káromkodnak. Hogy milyen emberek. Nagyon hamar megismerték a római birodalomban a keresztényeket, és fel is jegyezték róluk, hogy ezek az emberek különlegesek, mert furcsa dolgokat csinálnak, nem beszélnek csúnyán, bizonyos erkölcstelen helyeket nem látogatnak. Jellegzetes, mert illatuk van. Az igazi keresztény embernek lelki értelemben illata van, ezért Jézus körül az emberek azért csoportosultak, mert Jézusnak mennyei illata volt. Sokszor olvassuk a Bibliában, hogy persze az ő szavai, az ő tanításai. Jézus körül miért voltak tömegek? Amikor visszatértek a katonák, testőrök, mit mondtak? Soha nem hallottunk embert így szólni. Pedig azok elég kemény emberek voltak. Úgy tűnt, hogy Jézust körbeveszi egy olyan mennyei légkör, amiben ha valaki belekerül, egyszerűen magával ragadja. Ezért az Isten nép, az Isten gyülekezete akkor végzi el a küldetését, ha illata van. Hogyha valaki eljön a gyülekezetbe, ha valaki eljön a lakásunkba, és nem tudja megfogalmazni, de valami érdekes, furcsa, jó érzés támad benne. Nem azért, mert mi prédikáltunk neki, nem azért, mert mi elmondtuk az összes tanítást, mert ez kevés, ez nem biztos, hogy jó illat minden esetben, hanem mert van benne valami, van abban a helyben valami, az Isten lelke, az a plusz, és az imádság során vesszük át az Isten illatát. Ezért, aki sokat imádkozik, annak lesz ilyen mennyei illata. Önmagában az igeolvasás is sokat jelent, de az imádság az, ami ehhez hozzájön. Ha valaki sok igét olvas, de keveset imádkozik, milyen ember lesz belőle? Ha valaki sok igét olvas, de keveset imádkozik, milyen élete lesz? Boldog élete lesz? Hát Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy ti tudakozzátok az írásokat, és azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, de nem akartok hozzám jönni. Ugye az imádságban lehet Krisztushoz jönni. Ha valaki az igét olvassa, de nem imádkozik, én megkockáztatnám ezt a mondatot, törvényeskedő emberré válik. Mert az ige bár jó illat, de kevés. Mert az ige megmutatja, hogy mik a szabályok. És az ima mit mutat meg? Az ige megmutatja, mi a szabály, az ima megmutatja, hogy az adott szabályt, az adott élethelyzetben hogyan alkalmazd. Elméleti igazság az ige, gyakorlati igazság az ima. A kettő csak együtt működik. Milyen ember az, aki nem olvassa az igét, csak imádkozik? Ez az előzőnek a fordítottja. Tehát, hogy nem olvassa valaki az igét, csak imádkozik. Rajongó. Találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy ó, igen, nekem nincs szükségem az igét gyakran olvasni, én tudom. Betegség lehet ez is, elnézést, egy lelki probléma, hogy már az igét nem is olvasjuk, mert tudjuk fejből. Vagy éppen azért, mert mi imádságban kapunk az Istentől tanácsokat. Félelmetes csapda, sátán nagy csapdája. Időnként még köreinken belül is felfedezek ilyen látást, hogy valaki keveset olvassa az igét, mert ő imádságban kap intuíciókat az Istentől. Vigyázzunk, mert ez is veszélyes lehet. Jézus azt is mondta, hogy mint van megírva, mint olvasod. Jézus olvasott igét, Jézus. Ismerte a tekercseket, olvasta az igét. Ha a világ megváltója olvasta a tekercseket, nekünk is kell olvasni a tekercseket. De mellette Jézusnak komoly ima élete volt, és mindig tudta, hogy hol a határ a kettő között. Jézus nagyon jól tudta az igét, hiszen fejből mondta a Zsoltárt, ugye, a kereszten. Tehát Jézusnak a Zsoltárok könyve fejében volt. Ő ezeket énekelte munka közben. Nem úgy van, mint az embereknél most szokás, hogy rádiót kapcsolnak, de meg televíziót, ha valamivel le akarják magukat kötni. Ellen White leírja, hogy amikor Jézus körül nehéz helyzet alakult ki, mert egy ács körül biztos vannak nehéz helyzetek, hogy voltak, akkor Jézus énekelte a zsoltárokat. Ő énekelt, ő mennyei illatot árasztott, és tudták, hogy őt nem lehet semmilyen stressz helyzetben kihozni a sodrából, mert ő tudta, hogy mi a megoldás. És tudjuk, hogy az ének is egy imádság. Ha megtehetitek, hogy egy helyen vagytok, és helyesebben, ha nem tehetitek meg, hogy imádkoztok, mert nem tehetjük meg sok helyen, akkor tanuljunk meg zsoltárokat, tanuljunk meg énekeket, és kezdjük el énekelni. Figyeljetek meg a hatását. Mi fog történni? Olyan érdekes gondolat, mintha lélek a lelkünkben költözni, és ez valóságosan így is van. Különböző imádságok vannak. A Biblia beszél arról, hogy vannak olyan imák, amelyek meghiúsultak. 1 Péter 3.7. Vannak olyan imák, amelyek hiába valók. Máté 15.9. Csak jelzem az igehelyeket. És vannak Isten előtt utálatos imádságok is. Ezeknek szabályai, illetve ennek szabályai vannak, én most ezen az alkalman, ezen a délelőttön nem mennék bele részletesen az ima szabályaiba, csak néhány alapelvbe, de jelzem, hogy nem minden ima hallgattatik meg. Az őszinteség rendkívül fontos, ugye tudjuk, hogy Isten előtt mi nyitott könyvek vagyunk, mielőtt elkezdtük volna az imát, Az atya már tudja, mi lesz az imánk, hiszen nyelvünkön sincs az, hogy már érti. Az igében is ezt olvastam, hogy ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Úgy tűnik, hogy nem, elsősorban nem Istennek van szüksége arra, hogy mi imádkozzunk, hanem nekünk kell erre időt szánnunk. Hadd kérdezzem meg, hogy a szombat miért adatott nekünk? Ez egy költői kérdés. Persze, hát azért, hogy Istennel járjunk és foglalkozzunk, és hallgassuk az Isten beszédét. Én amikor ezzel foglalkoztam, ezzel a kérdéssel, arra jöttem rá, hogy a szombat nem más, mint 24 órás. Egész pontosan 16 órás, mert ugye aludni is kell. 16 órás imádság. Ez a szombat. Mert mi hétköznapokon csak pár 10 percet tudunk Isten igényével és imával foglalkozni. Van, aki ennél többet is foglalkozik imádsággal. De Jézus maga mondta, ne legyetek sokbeszédűek, illetve ne higgyétek, hogy a sokbeszéd miatt hallgatatik meg az ima. Jézus nem volt sokbeszédű az imában, de azt tudjuk, hogy éjszakákat imádkozott. Tehát mégis sokat imádkozott. Valószínű, hogy azért, mert szüksége volt az atyára. Vagyis azt mondja az ige, hogy ne azért imádkozz sokat, mert az Isten méri az időt. És azt szerint jár el veled szemben. Mert az imádság nem stopperórával mérendő, hanem a szív a mérőszalag. Hogy milyen szívvel imádkozunk. Nagyon fontos a személyes kapcsolat. Az egyetlen lehetőség tulajdonképpen az Istennel való kapcsolat felvételére az imádság. Én arra gondolok, és én úgy vettem észre, hogy az igeolvasás és Istennel való kapcsolat, de nem olyan, mint az imádság. Az igeolvasás sok minden, nagyon sokat segít, de utána, az igeolvasás után az ima elmaradása végzetes a lélekre. Ezért a kettő együtt tud működni. Reisinger János azt írja egy könyvében, a legtöbb ember, még a keresztények nagy része is nem imádkozik. Nem tud, vagy nem szeret imádkozni. Nagy nehézségek idején küldenek az ég felé egy jaj Istenem, segíts fohászt. De általában hónapok, évek telnek el, hogy a hívő emberek komolyan időt szánjanak az elmélyült imára. Ezért mi, akik szeretnénk Istenen járni, vajon imádkozunk eleget? Kicsit elpazarolt időnek számít sokszor az ima, legalábbis a mi lelkünkben. Gondoljátok meg, hogy ha a napunk nem 24, hanem 30 órából állna, akkor is minden percünk foglalt lenne, meggyőződésem. És mi azt várjuk, mikor lesz egy picit több időm. Erőszakot kell alkalmazni a dolgaimon. Nincs más választásom. Annak idején, mikor az előkészületi évről én magam is beszéltem, azt tanácsoltam, hogy erőszakkal, ha lehet, jó értelme véve, erőszakkal építsük le a dolgainkat. Mert sátán erőszakosan építi fel a dolgainkat. Nekünk finom és szalid erőszakkal le kell építeni a dolgainkat. Mert bőven van dolog, amit kell csinálnunk, de az imád semmi sem pótolja. Meggyőződésem az is, hogy sátán el akarja hitetni, hogy az imádságot lehet pótolni. Például olvasással, igeolvasással. Sátán el akarja hitetni, hogy az imádságot lehet pótolni szent cselekedetekkel, gyülekezetbejárással, szeretett szolgálattal, netán bármilyen misszió munkával való komoly részvétellel, és én azt tapasztalom és azt látom, hogy és én magam is időnként elkövetem ezt a hibát, hogy az imádságot kényszeres magatartással úgy pótolom, hogy gyülekezetbeli munkát végzek. Ez félelmetes. És nem épülök olyan sokat, abból is épülök, de érzem, hogy az ima nem oldódott meg, az ima kérdés. Még a közösségi ima sem pótolja a személyes ítéletet. Tehát nehogy ezzel próbáljuk pótolni. Amikor Jézust keresték a tanítványok, egy ízben, Lukács 11.1. Jézust keresték a tanítványok, hogy találták meg imában? És azt látták, hogy Jézus imádkozik. Emlékszünk erre a részre a Bibliában? Lukács 11. fejezet első verse, amikor a tanítványok nem tudták, hogy hol a mester, és nagy nehezen megtalálták, és csendbe kellett maradjanak, mert látták, hogy a mester imádkozik. Jézus imádkozott. És úgy megfogta őket Jézus imája, megdöbbentek, mert ők embert így nem láttak meg imádkozni. Hogy azt mondták, hogy taníts minket imádkozni. Taníts minket imádkozni. Mert látták, hogy amit Keresztelő Jánostól tanultak, az nem elég. Jézus máshogy imádkozott. Jézus küzdőimát folytatott, és akkor mondják ki, hogy taníts minket imádkozni. Úgy tűnik, hogy megérezték, hogy Jézus ereje és hatalma összefügg az ő ima életével. Akkor jöttek rá, Jézus ima élete és az ő élete, teljes élete összefüggnek. Szeretném összefoglalni azt az öt szempontot, ami fontos az imádsághoz. A legelső a vágy az imára. Fogjuk majd énekelni, a záró ének ez lesz, hogy mint a, ugye, mint a szarvas a folyófix, az úgy kívánkozik az ember lelke és a jó Istenhez. Ugye az ember nem kívánkozik az Istenhez. Ugye tudjuk, hogy mi, ha rajtunk múlna, mi elkárhoznánk. Gondolom ez nyilvánvaló római levélből is. Tehát ha az emberem múlna, hogy keresse az Istent, életünk utolsó másodpercig nem keresnénk, eszükbe sem jutna, hogy létezik Isten. Az Isten lelke munkája azt, van akinél néhány évig, van akinél évtizedekig, hogy mi keressük az Istent. És az ellenségeskedést is a bűnnel szemben, ugye az ős evangélium alapján. Az első lépés, hogy vágyakozás, Isten sokat dolgozik ezért. Sokat szolgál ezért nekünk, és értünk, hogy mi keressük az Istent. Adjunk hálát azért, hogy mi vágyunk az Isten közelségbe. Az, hogy mi itt vagyunk, és nem valamelyik munkahelyen, az annak a következmény, hogy Isten megkeresett bennünket, és késztetett bennünket, hogy mi szálljunk egy napot az ővele való kapcsolatra, az ajándék. A szombat egy fantasztikus ajándék. Az első lépés, hogy vágyakozzunk tehát az imára, Zsoltárok 42.2, ezt fogjuk majd énekelni, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. De mondhatnám, egy másik igét is mondhatnék, boldogok, akik szomjúhozzák, éhezik és szomjazzák az igazságot. Jézus maga mondta ezeket. A második lépés a csendesség. Egy testvérnővel beszélgettem néhány hónapja, azt mondta, hogy ő azért nem néz televíziót, mert megérezte és megismerte, hogy egy televíziófilm megnézése után soha nem tudott imádkozni. És ennek is oka van, és bár nem tudta ennek az agyi, ugye most már lehet tudni az okát, nem tudta ennek az agyi idegi magyarázatát. Egyszer arra jött rá, hogy amikor egy filmet megnézett, ott ragadt a televízió előtt, este bűntudattal térdelt le, és az imája csapnivaló volt. Valószínűleg el sem jutott az Jóistenig. Úgy érezte, hogy nem tud imádkozni, valami nem stimmel. Az értelmével, az idegrendszerével. Nem sikerült ez a kapcsolat, mint reggel. Kikapcsolta és eladta a tévéjét. Megfigyelhető, vannak dolgok, amik megszakítják ezt a kapcsolatot az Istennel. És nekünk érzékenynek kell lennünk, hogy mi az, ami ezt a kapcsolatot megszakítja. A csendesség. A csendesség lehetővé teszi, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk. Isten nem kiabálja túl sem a televízió, sem a rádió, sem a mobiltelefonunk zaját. Ő nem foglalkozik, meg megtehetné, mert elég hangos is lehetne a jó Isten, hogyha akarna. De ő csendben dolgozik. Én azt gondolom, hogy nem csak a televízióról kell beszélni, mert ez egy nagyon sokat ostorozott dolog. Nem, önmagában nem ezek gátolnak bennünket, hanem a belső feszültségeink. Voltatok már úgy, hogy letérdeltetek imádságban, de kavargott a fejetek? A rengeteg munkától, a gondoktól, a bűnöktől, a hibáktól, a mulasztásoktól, és ott térdel az ember az Isten előtt, és vár. Ha elkezdeni gyorsan kapkodva imádkozni, érezném, hogy emberi. Én is sokszor vagyok úgy, hogy az első 5-10 perc az csak egy csendben Isten előtt tartózkodás, ami pusztán csak a nulladik lépés, ami ahhoz kell, hogy a fejemben a káosz, a vihar lecsendesedjen. Én sokszor el sem merek kezdeni imádkozni, hanem csendben vagyok, mert méltatlannak érzem, hogy egyáltalán egy szót is szóljak, amíg a fejemben kavarok a gondolat, mert méltatlan. Mert oda mennénk egy földi uralkodó elé, hogy kavarog a fejünkben minden? Nem. Mi összeszedjük, leírjuk, tematizáljuk, ugye, hogy mit mondunk egy embernek. Hát elmegyünk az Isten elé, úgyhogy kavarog a fejünkben minden. Letérdelünk és kérjük, hogy tegyen rendet a csend, a feszültségek, a nyomasztó gondolatok, a rendezetlen élethelyzetek, gyülekezeti állapotok, az összetűzések. Én megmondom őszintén, hogy nagyon sok időbe telik sokszor egy ilyen elcsendesedés. Ezért aki 10 percet szán az imádságra, én megkockáztatnám, hogy az a 10 perc pusztán csak ahhoz kevés, hogy rend legyen a fejbe. Nemhogy az imádsághoz és a befejezéshez és az Isten meghallásához. Nem merek percre pontosan időt mondani, hogy mennyi kell az imához, de én azt tudom, hogy 2010-ben 5-10 percre kevés. Majdnem azt mondanám, hogy a 20 perc is. Mert nagyon sok kavargó dolog van az ember lelkében. Időt kell szánni. Amiként ugye azt tanítjuk is és tanítják is, hogy a táplálkozásra legalább 20-22 perc kell. Egészséges táplálkozásra 22-25 perc kell. Hát akkor a lelki táplálkozásra is legalább kellene ennyi, és mi naponta ugye háromszor, ha eszünk, számoljátok ki, ez napi, és egy hónapban, szóval ez elég sok idő az étkezésre, hogyha ezt kiszámoljuk. Az imád sok tényező zavarhatja. Ezért a legelső lépés a csendesség elérése. 46. Zsoltár 11. vers, tehát 46. Zsoltár, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Első lépés. Ugye ez már a második, az első a vágy, a második a csendesség. A harmadik lépés maga az imádság. Tehát a második, az első lépésben még nem léptünk be a csendes szobába, vagy a belső szobába, a második lépésben, amit most itt felsoroltam, a csendesség, ekkor ezt úgy képzeljük el, mint egy ajtónyitás. Belépünk egy kis belső szobába. Remélem, hogy mindannyiunknak van belső szobája. Egyébként a belső szoba az nem helyszínt jelöl, ezt gondolom mindannyian tudjuk. Nem konkrét belső szoba, bár elkülönített helyet jelent, hanem személyes lelki tér. A belső szoba személyes lelki tér, amiben más nem lehet jelen. Nem is tudja, nem is érteni, hogy mi történik ott. Ezért minden családban kell legyen belső szoba. Annyi belső szoba, ahány családtag van. Ez nem szégyen, nem bűn, nem baj, sőt, kötelező az üdvösséghez a belső szoba. Minden családtagnak, ugye a házastársaknak is saját belső szobájuk van. És egy határon túl ezt a házastárs nem lépheti át. Nem tudja átlépni, mert nem teheti, mert ő külön individuum, külön egyéniség. A belső szoba lehetőség Istennek, hogy szóljon. Amikor valaki például engem felhív, hogy tárgyaljunk, mondjuk egészségügyi téren, akkor azt mondja, hogy csak ketten. Ha lehet, Gábor, akkor ne hívjál senkit, én sem hívok senkit, csak ketten. Ne legyen ott senki. Amikor mi Istennel beszélünk, csak ketten vagyunk. Csak ketten. Tehát mi és a jó Isten. Ott van, ott áll. A kimondott hangos szó nagyon fontos, Jézus maga is mondja, mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, de ebben van egy olyan is, hogy beszéd. A farizeusok hogy imádkoztak az Ószövetségben, és hát ugye Jézus idejében? Képzeljünk el egy farizeus csilingelő ruhában. Ugye, hogy véletlenül sem másfelé figyeljenek csak rá. És kiment a piacra. Miért a piacra? Jó, sokan vannak. Tehát, ha megnézzük, ez a magatartás visszatetsző, visszataszító, én megmondom őszintén, ennél durvább szavakat is használnék, tehát kimondottan undorítónak érzem ezt a magatartást. Amikor valaki felhívja magára a figyelmet, hogy lássák, hogy ő fennhangon, hangosan imádkozik. Félelmetes, hogy egy népet el lehet úgy, egy nép el tud úgy butulni, úgy fogalmazom, hogy, hogy ilyen vezetőket elfogad. Megmondom, hogy ez számomra mindig is döbbenetes marad. Elfogadták, tisztelték őket, félelmetes ez a helyzet. Jézus azt mondta, ne legyetek ilyenek. Egyébként ő a pogányokat említi itt, de ugye máshol a piacon álló farizeust is említi, hogy mint ők szép ruhákban, csilingelő ruhákban járnak. Ne legyünk ilyenek, mint ők. A saját belső szobánkban kimondott szóval. Van, aki azt mondja, hogy már pedig ő csendben, halkan imádkozik, természetesen nincsenek törvények. De figyeljétek meg, mi a különbség a halk, illetve a hangtalan és a hangos imádság között. Istennek nincs szükség arra, hogy mi hangosan imádkozunk, de nekünk szükségünk van, mert a beszédet Isten azért adta, hogy megfésülje a gondolatainkat. Isten azért adta a beszédet, mert miközben beszélünk, a közben a gondolataink érnek. Azért adta Isten a missziómunkát, hogy mi beszéljünk, és ha hiszitek, ha nem, egy ilyen prédikáció alatt őrületesen érik az ember. Gondolatilag. El nem tudom mondani például én is, amikor egy-egy ilyen gondolatsort elmondok. Utána legközelebb 10-szer érettebben tudom elmondani. Én elpróbálhatnám ezt többször. Más. Szóval az ember úgy érik, hogyha dolgozik. Az ember úgy érik, ha beszél. Az ember úgy érik, hogyha kommunikál. Ha valaki magába zárkozottan él, nézzétek meg azokat az embereket, akik senkivel nem beszélgetnek a televízióban, nem lehet beszélgetni. Elbutulnak. Sajnos azt kell mondanom. Demencia. Nincsenek összeszokott gondolataik. Érezni, hogy nem tudja kifejezni magát. Nem megfésült a gondolat. Nem összeérett a gondolat. És beszéltek olyan emberekkel, akik sokat beszélnek. Akik sokat kommunikálnak. Hát Isten miért mondta, hogy menjünk emberek közé, és beszélgessünk az emberekkel? És ha valaki 5-10-15 évet eltölt beszélgetéssel, akkor ki tudja magát fejezni? Ez nem azt mondom, hogy született készség. Ez egy tanult dolog. És amikor az imádságban mi beszélgetünk az Istennel, micsoda nemes dolog? Istennel beszélgetni, hangosan. Micsoda erősítője a hitnek, hogy az Istennel hangosan beszélgetek. Hiszek abban, hogy én nem egy bolond vagyok, aki a levegőbe hangosan szavakat mormolok, és hiszek abban, hogy Isten hall. Micsoda hit erősítő tapasztalat ez. Rendkívül fontos ez is. Nagyon sokan vannak, írja Ellen White, akik még az áhítat idején sem nyerik el az Istennel való tényleges közösség áldásait. Túlságosan sietnek, gyors léptekkel haladnak át a szerető Krisztus jelenlétének körén. Időznek ugyan egy rövid ideig a szent határokon belül, de nem várják meg az Úr tanácsát. Életük terheivel térnek vissza munkájukhoz. Akik így cselekszenek, sohasem fogják elérni a legnagyobb eredményeket. Illetve mindaddig nem, míg meg nem tanulják az erőtitkát. Időt kell adniuk maguknak. Figyeljünk, időt kell adniuk maguknak. Hogy gondolkodjanak, és bevárják testi, szellemi és a lelki erejük Istentől származó megújulását. Ha ezt elnyerik, friss élet fogja megeleveníteni őket, a megviselt szervezet, az elfáradt agy felüdül, imádságban éltünk már ilyet meg. A megviselt szervezet, elfáradt agy felüdül, a megterhelt szív könnyebbé lesz. Nem csak egy pillanatnyi megállás erejéig időzni Krisztus jelenlétében, hanem személyesen kapcsolatot ápolni, vele leülni az ő társaságában. Amikor Mária leült Jézus társaságában, akkor ők kommunikáltak egymással. Mária kérdezett, Jézus válaszolt. Miért mondta Jézus Mártának, hogy egy a szükséges dolog? Mert Mária együtt kommunikált Jézussal. Aki a konyhában főz, az nem tud beszélgetni Krisztussal. Az nem tud. Legfeljebb hallgatja. Mi legtöbbször úgy imádkozunk, mint Márta. Főzünk a konyhában. Nem szó szerint értendő, amit mondok, ugye? Azt tud Jézussal kommunikálni, aki leült az ő társaságában. Ott van tőle karnyújtásnyira, és kérdezhet, és Isten válaszolhat. És ilyen embereket keres Isten imádóiul, akik lélekben és igazságban imádják őt. Végezetül szólnék arról, ami az imádság egyik legnagyobb ajándéka, és szándékosan ezt tartogattam a végére, mert nagyon kíváncsi leszek majd esetleg délután a véleményetekre erről a kérdésről, ugyanis az imádságnak van egy formális része, és van egy olyan része, amikor felbomlik minden létező szabály. Ezt nevezik küzdőimának. Az imádság egy bizonyos szakasza, és azért lassítottam le egy picit, mert nem tudom megmondani, hogy szóval az embernek nincs ebben mindennapos tapasztalata. Mert jó volna, ha mi minden nap, mint Jézus, küzdőimát tudnánk folytatni. Ehhez idő kell, ehhez tér kell, ehhez csend kell, ehhez sok minden kell. És mi legtöbbször úgy, mint Jákob, meg a tanítványok a viharban, mi akkor jutunk el a küzdőimára, amikor már majdnem minden emberit kipróbáltunk, minden veszve van, akkor. De Isten azt mondja, hogy te naponként küzdj. Egyébként Jézus számára minden nap ugye egyenlő volt a megmérettetéssel. És hogyha nem imádkozik, akkor a halállal is. Nekünk sokszor ez nem így van, mi úgy érezzük, hogy létezünk tovább ima nélkül is. És ez a szemléletbeli különbség közöttünk és Jézus Krisztus között. Szóval végezetül szeretném aláhúzni azt, hogy az imádságnak van egy olyan része, amikor Isten alkalmasnak látja a pillanatot, hogy bele nyúljon egy imádságba. Szeretném megkérdezni, hogy volt ebben már részetek. Az élet legnagyszerűbb és egyben legkritikusabb pillanatai ezek, amikor egy embernek egy könny kicseppen a szeméből ima közben, mert valamit megértett. Amikor a nem szeretem jön az imádságban. Nem tudom, valaki megélte ilyet, bízom benne, igen. Tudjátok, mi gyakran úgy imádkozunk, hogy kellemes dolgokkal foglalkozunk az imában. Kellemes dolgokkal. És lehet, hogy Isten közölni akar velem valami kellemetlen, tudnék, ami rám vonatkozik. Például egy ilyet, hogy tegnap hibáztál. Például. Tegnap voltál egy helyen, bűnt követtél el, hibáztál. Bánd meg. Tehát egy szelíd hang szól mondjuk így hozzánk. Amikor Isten szeretne, ki tudja mennyi órát vár Isten, vagy mennyi évet erre, hogy szeretne valamit megláttatni velünk magunkról. Mert mi imádkozunk a vezetőinkért, mi imádkozunk az államért, és Isten azt mondja, hogy ezeket meghallgattam, de szeretnék neked valamit mondani. Hibáztál. Mégpedig nagyot. és ennek eredménye lesz sajnos, és ezt meg kell beszéljük. Amikor Isten az imában eljuttat minket oda, hogy megálljunk, és elkezdjünk vele küzdeni. Nos, ekkor kezdődik a hivatalos, illetve nem hivatalos, hanem az informális, a mennyei ima. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy jussunk el az imádságban, nehezen tudok erről beszélni, mert nehezen megfogható az, amit most mondok. Amikor az imádságban eljutunk egy olyan fokra, hogy nincs tematika, nincs papíron felsorolt rész, hogy kiért és miért imádkozom. Amikor Isten belelép az imádságba, és elkezd veled beszélgetni. Gyermekemnek szólít, és elkezdi elmondani, hogy itt, itt és itt óriási problémák vannak az életedben. És mi mit csinálunk? Gyorsan arrébb toljuk, és megint imádkozunk X és Y testvérért. És Isten megint mondja, tedd félre, szeretnék veled beszélgetni. Mert van néhány dolog, ami gyökér probléma, ami tönkre fogja tenni a család életedet, tönkre fogja tenni a gyülekezet életedet, minden tönkre tesz. Most nem másért imádkozz, hanem magadért. Az a kérdés, hogy életünkben ez a pillanat mikor jön el, mert az üdvösségünk múlik rajta. Hogy amikor Isten meg szeretné mondani, egy ember feltette egy kérdést Jézusnak, emlékeztek, a gazdag ifjú. Félelmetes dolog. Csak volt egy hiba, hogy nem imádságban tette fel ezt a kérdést. Oda ment Jézushoz, és választ várt. A gazdag ifjú ott hibázta el, hogy emberi kommunikációt folytatott, nem isteni. Nem Istennel való kommunikációt. A gazdag ifjú oda ment, letérdelt, és ő várt választ. Egy olyan választ várt a gazdag ifjú, amit Istennel imában több hónapba került volna megharcolnia. És ő várta a választ 3 perc alatt. El is ment. Nem bírta feldolgozni. Mert Isten ezt hosszú idő alatt, Krisztus hosszú idő alatt mondta volna neki, amíg fel tudja dolgozni lelkileg. Vajon mennyi idő feldolgozni, hogy egyet hibáztunk? Meg vagyunk győződve, hogy valamit jól tettünk. Istennek mennyi időbe kerül, hogy felvilágosítson, hogy ez egy óriási hiba volt? Mennyi idő kell, hogy felfogjuk? Nagyon sok idő. Kedves gyülekezet, amikor a jákobi küzdelemhez eljutunk, akkor azt hiszem, akkor dől a mi életünk. Ellen White azt írja, hogy minden ember el fog jutni a küzdőimához az üdvösség érdekében, ezért aki jelenleg nem folytat küzdőimát, ne féljen, mert elő fog kerülni ez is. Csak időkérdése. Rajtunk múlik, hogy mikor. Minél hamarabb kezdjük el, annál jobb. Szeretném megkérdezni, Ábrahám folytatotta küzdőimádságot életében. Ábrahám. Mert a Bibliában így konkrétan én nem olvastam. Azt tudom, hogy Isten azt mondta neki, hogy vedd a te fiadat, az egyetlen egyet, tudnék, akit megígértem, hogy ugye megsokasítom az önmagját, és áldozd fel. Mit tett Ábrahám? Tudnék, azt olvassuk, hogy elvitte a fiút. Küzdőjében nélkül ilyet nem tett volna egy ember. Az kizárt. Egy ember nem képes a fiát feláldozni küzdőjében nélkül. Lót hogy hagyta el a várost, mert a felesége visszanézett. Lót imádkozott, küzdött. Amikor azt mondta az angyal, hogy menj ki innen, mert el fog pusztulni. Mit olvasunk? Kiment. Mit csinált Lót azon az éjszaka? Azon az éjszakán. Biztos, hogy nem aludt, szerintem. Mit csinált Dávid, amikor a bűnével szembesítette a próféta? Biztos, hogy nem aludt. És amikor Jeremiás próféta azt mondja, hogy kelj fel, riadj éjjel. Ismerjük az igét? Egy nagyon fontos igét szeretnék mondani. Tényleg zárszóként, vagy zárás előtt. Kelj fel, riadj éjjel, az őrjárások kezdetén, önts ki, mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt, emeld fel hozzá a kezeidet. Ha nagy bajban vagyunk, akkor imádkozunk. Amíg nem érezzük a nagy baj, testvérek, nem fogunk imádkozni komolyan. Ezért jelenleg azért nincsenek komoly imakörök és küzdő imák, mert nem érezzük a veszélyt. Tehát a veszélyérzetünkkel van probléma. Isten ígéretei, tehát még egyszer szeretném felsorolni, vágyakozás Istenhez első gondolati kör, második gondolati kör a csendesség. A harmadik gondolati kör maga az imádság, ezen belül is a küzdelem. A negyedik gondolati kör a hallgatás és a figyelés Isten hangjára. Az ötödik pedig a vigyázás. Amikor felálltunk az imádságból és vigyázunk, mint hogy Káinnak mondta az Úr, a bűn az ajtó előtt leselkedik, de rád van vágyódásod, te uralkodjál rajta. Amikor Dávid nagy tapasztalaton ment át, mit csinált? Óriási hibákat. Óriási hibákat. Hát oda kiabálni, oda kiáltani Ábnernek, hogy férfiú vagy én? Ez félelmetes. Egy nagy tapasztalat után nagy hibákat szoktunk véteni. Miért? Mert nem vigyázunk. Jézus azt mondta, amit néktek mondok, mindenkinek mondom, vigyázzatok, a szó eredetiben virrasszatok. Vagyis az ajtón álló ott legyen a lelkünkben. Virrasszatok. Az ima olyan, mint a fának a gyökér. Ha a gyökér rossz, a gyümölcs is rossz lesz. Olvastam egy könyvben, egy ember, ha néhány órát beszélgetsz vele, megmutatja magát. Tudjátok, hogy a mi beszédünkkel árul minket. Minden emberről kiderül, hogy imádkozik a mindennapokban, vagy nem. Higgyetek el, nem tudjuk letagadni egymás előtt. Nem tudjuk letagadni. Kiderül, hogy ki imádkozik, és ki nem. Kinek az imáját hallgatta meg az Isten, és kiét nem. A mi beszédünk elárul minket. A rendszeres ima életet élő ember, az megismerhető. A gyülekezeteinkben minden testvér ilyen imádságot fog folytatni, amiről az ige beszél. Az van a gyülekezetben rövid időn belül, hathatós, látható reformáció indul el. Ez a feltétel. Ha a gyülekezetnek csak egy része imádkozik, belső megosztottság alakul ki. Mert az imádkozók mennének, a nem imádkozók maradnának. Állnának. Az egységben mozdulás célja és lényege és eszköze, tehát az imádság és a békesség. Emlékszünk, amikor Anna imádkozott gyermekért, és az az ige, amikor Anna elmondja az imát, és megáldja őt, ugye Éli. Emlékeztek arra az igére? Amikor Anna elmondta az imát a gyermekért? És Éli azt mondja, hogy adja meg az Úr, amit kértél. Hogy megy haza Anna? Igen. Ez az asszony ténynek vette. Tehát számára igazság volt, nekem gyerekem születik. Utána olvassuk az igében, és hazament, nem még ugye haza sem ment, már örült, hazament, és azt úgy olvassuk, hogy és ismerte, ugye megismerték egymást, és gyermekük született. Sőt, később még sok gyermek született, ugye Sámuelnek sok testvére volt. És azt olvassuk, hogy az igazi imádság eredménye az az, amikor valaki ténynek veszi, hogy az Isten meghallgatott. Aki úgy áll fel egy imádságból, hogy a gondok itt vannak még a vállán, az legjobb lesz, hogyha folytatja az imádságot. Különben csak fél munkát végzett, fél imádságot végzett. Az imádságot, ha valaki kérdezni, honnan tudom meg, hogy az Isten meghallgatott, ez a kérdés értelmetlen, onnan, hogy más emberként állok fel az imából, mint amikor letérdeltem. Ha ugyanúgy állok fel, imádkoztam egyet, az imádságnak gyakorlatilag nem volt értelme. Ha más emberként állok fel, könnyű a lélek, Isten megbocsátását érzem, örömmel, mosolyjal a számon, lelki vidámsággal megyek el a munkámba, Isten meghallgatott, az Anna imája. Hogyha az Anna imája lesz a mi imánk, azt hiszem, hogy nem messze vagyunk az üdvösségtől. Adja meg ezt nekünk a jó Isten, az ő kegyelméből. Amen.